A Bírák könyvének a harmadik fejezetéből szeretnék felolvasni, pedig a 12. verstől a 30. versig. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ekkor az Úr Eglónnak, Moab királyának a hatalmába adta Izraelt, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az Úr. Ez összefogott Ammon fiaival és Amálékkal, elment, megverte Izraelt és birtokba vette a pálmák városát. Izrael fiai 18 esztendeig szolgálták Eglont, Moab királyát. Ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz, és az Úr szabadítót támasztott nekik, a benyámini Éhúdot, Gérá fiát, aki balkezes volt. Izrael fiai vele küldték el az adót Eglonnak, Moab királyának. Éhúd csináltatott magának egy kétélű, egykönyöknyi kardot, és azt a ruhája alá a jobb csípőjére kötötte. Így vitte be az adót Eglonnak, Moab királyának. Eglon igen kövér ember volt. Miután Éhúd átadta az adót, elküldte azokat, akik az adót szállították. Ő maga azonban visszatért a Gilgálnál lévő bálványszobroktól, és ezt mondta. Titkos beszédem van veled, ó király! Az így felelt. Csitt! Ekkor kiment mindenki, aki mellette állt. Éhúd bement hozzá, a király éppen az emeleten hűvös külön szobájában ült. Éhúd ezt mondta, Istentől hoztam üzenetet neked. Ekkor az fölkelt a trónról. Éhúd pedig a bal kezével a kardja után nyúlt, előrántotta a jobb csípőjéről, és beledöfte annak a hasába. Még a markolata is belement a pengéje után, és a háj körül fogta a pengét, mert nem húzta ki a kardot a hasából, majd kiment a hátsó kijáraton. Azután kiment Éhúd az oszlopcsarnokba, becsukta maga mögött az emeleti szoba ajtószárnyait és bezárta. Alig, hogy kiment, jöttek a szolgák, de amikor látták, hogy az emeleti szoba ajtószárnyai zárva vannak, azt gondolták, bizonyára szükségét végzi a hűvös szobában. Miután azonban hiába várakoztak, és senki sem nyitotta ki az emeleti szoba ajtószárnyait, fogták a kulcsot és kinyitották. És íme uruk ott feküdt a padlón holtan. Éhúd azonban elmenekült, amíg ők késlekedtek, és a báványszobrok mellett elhaladva Szeírába menekült. Amikor megérkezett, megfújta a kürtöt Efraim hegyvidékén. Izrael fiai pedig az ő vezetésével levonultak a hegyvidékről. Ezt mondta nekik, kövessetek gyorsan, mert az Úr kezetekbe adta ellenségeteket, Moábot. Lementek utána, elfoglalták a Jordán Moáb felé eső gázlóit, és nem engedtek senkit átkelni. Levágtak akkor, mint egy 10 000 moábi embert, csupa jól megtermett erős férfit, nem menekült meg senki. Így kellett Moábnak megalázkodnia azon a napon Izrael keze alatt, és béke lett az országban 80 esztendeig. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, nagyon köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt, és köszönjük, hogy a te jelenlétedbe jöhetünk. Hálásak vagyunk a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy benne új életünk van, hogy benne a te gyermekeid lehettünk, és hogy a te lelkedet adtad belénk, és valóban vezetsz, vezéreled az életünket. És köszönjük neked ezt, hogy ma is van szavad hozzánk, köszönjük neked ezt az ígét, hálás a szívünk Bencéért, akit felkészítettél, és akin keresztül akarsz beszélni a szívünkhöz, akin keresztül akarod formálni ma az életünket, és kérünk, Urunk, hogy segíts nyitott szívvel itt lenni, nyitott szívvel hallgatni a te üzenetedet, hadd tudjon az beleesni a szívünkbe, mint egy jó talajba, és ott gyümölcsöző növényé nőni, és add, hogy úgy menjünk innen haza, hogy ma is kaptunk tőled valamit, ma is tanítottál, figyelmeztettél, bátorítottál, vigasztaltál bennünket. Köszönjük, hogy így töltött ki a mi szükségeinket vasárnapról vasárnapra és napról napra, ahogyan hozzád jövünk. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk ma közösségben. Kérünk, hogy adj utána jó beszélgetéseket is, és imádkozunk a gyermek alkalmakért is, hogy ott is hangozzon a te igéd, a te szavad. Ott is a gyerekek szívét szólítsd meg, és formáld a te élő beszéded által. És hadd imádkozzam még a tamási csapatért is, akik ma utaznak és tábort csinálnak szintén gyerekeknek, hogy a te kezed vezérelje őket is. Adj nekik erőt, adj nekik kitartást, üzenetet egész hétre. A te áldásod legyen ezen a szolgálaton is. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.
Az előző munkahelyemen volt egy idősebb kollégám, akinek nagyon érdekes élettörténete volt, mert bár egy irodai dolgozó volt, mellette hobbiként foci edző volt, meg vízilabda, vagy igen, vízilabda edző volt. És amikor ott voltunk a munkahelyen, akkor mindig nagyon-nagyon sokat mesélt. És mesélt az ő életéről, hogy mik történtek vele, a hihetetlennél hihetetlenebb történeteket, és tényleg néha szerintem egy kicsit el is túlozta, talán még a valóságnál is többet mondott. És sokszor így nagyon részletesen elmesélte a dolgokat. És én ott álltam, mert csak életlenül oda mentem valamiért, és elkezdte nekem mesélni a történeteket, és ott álltam, mesélte a részletekbe menően. És akkor már gondolkodtam, hogy hogy mondjam meg neki, hogy nekem amúgy vissza kéne mennem a helyemre, vagy hogy már indulnom kéne haza, és ő meg csak folytatta a mesélést. És néha vagyunk így, hogy vannak ismerősök, akik elkezdenek valamit nagyon részletesen mesélni, és mi már azt ott vagyunk, hogy térj a lényegre. Miért nem csak foglal össze egy mondatban, és akkor letudjuk, az információ átkerült az egyik pontból a másikba, és kész vagyunk, mehetünk haza. És néha így vagyok a Bibliában egy-egy igerésszel, hogy ezt miért nem csak foglalták össze röviden. Négy Mózesben találunk ilyen áldozat bemutatásokat, ahol a törzsfők jönnek, és mindegyik bemutatja a saját áldozatát, és az ige leírja azt pontosan, hogy mindegyik ugyanazt bemutatta. És milyen érdekes lenne, ha csak összefoglalná, hogy mindegyik bemutatta. És kicsit így voltam a mai igerésszel is. Amikor Éhúddal találkozunk, hogy találunk benne tök sok olyan részletet, amire a mai hallgatófüle az annyira nem kíváncsi. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok a hájjal, meg a pengével, de hogy én nem voltam feltétlen kíváncsi rá, hogy ez hogyan ment bele a királynak a hasába. De akkor miért nem lehetett az, hogy a Bírák könyvének szerzője egyszerűen csak leírta Éhúd történetét úgy, hogy Éhúd megszabadította Moábtól Izraelt, és béke lett az országban 80 esztendeig. Miért kellett ezt így részletezni? És hogy erre a kérdésre választ találjunk, azzal egy kicsit hátrébről kell kezdenünk. Hogy miről is szól a Bírák könyve? Miért olvasjuk ezt? Mit találunk benne? A Bírák könyve a Bibliában a 7. könyv, és előtte találjuk a Mózesnek az 5 könyvét, a Tórát, ahol leírja ugyebár a teremtést is, hogy hogyan hozta ki Isten a népet Egyiptomból, aztán pedig következik Józsué könyve, amely megmutatja azt, hogy hogyan vitte be Isten Izrael népét a megígért földre, az ígéret földjére. És utána kezdődik el a Bírák könyve. És a Bírák könyvéről előzőleg is beszélt már Adorján így részletesebben, és azt látjuk a Bírák könyvéből, hogy egy ilyen spirálhoz lehet hasonlítani, és ezt erről Adorján is beszélt. Spirálhoz lehet hasonlítani két ok miatt. Az egyik ok, hogy van benne egy ilyen ciklikusság, egy ilyen periódus, ami újra és újra megismétlődik. Ez általában 4 fázisból áll. Az első az, hogy Izrael nem azt teszi, amit Isten szeretne, azaz Izrael vétkezik, ez az első. Második fázis, hogy emiatt Isten megbünteti őket, és általában egy másik nép, egy környező nép elfoglalja Izrael országát, és akkor szolgái lesznek ennek a népnek. Harmadik fázis az, hogy Izrael felismeri, hogy bajban van, és segítségért kiált Istenhez, megtér, Istentől kér segítséget. Negyedik fázis, hogy Isten pedig egy szabadítót ad nekik, egy úgynevezett bírát, ami tulajdonképpen nem más, mint csak egy bíró, csak régies kifejezéssel. És ezt az embert Isten felhasználja arra, hogy megszabadítsa a népet, és akkor egy ideig béke lesz. És utána kezdődik az egész előről, mert a béke után Izrael elkezd vétkezni, és újra elfoglalják őket, és így megy körbe-körbe. Viszont spirál azért is, és nem csak egy kör, mert hogy ez folyamatosan megy lefele. Ez folyamatosan megy lefele, mégpedig erkölcsi értelemben. Izrael fiai egyre jobban romlottabbakká lesznek. Ahogy a könyvet olvasjuk, és majd tanulmányozzuk is így augusztusban, akkor azt látjuk, hogy Izrael fiai olyan erkölcsi dolgokat követtek el, ami festéket nem tűrő, vagy ecsetet nem tűrő. Egyszerűen olyan undorító dolgokat követtek el, majd a Bírák könyvének vége felé látunk is, hogy nem is értik, hogy süllyedtek idáig. De mégis azt látjuk, hogy ez megtörtént. És ebben a Bírák könyvében találkozunk 12 darab bíróval, vagy bírával. Ezeket kétfelé lehet osztani, szokták őket felosztani úgy, hogy kisbírók és nagybírók. Nem a termetük miatt, hanem leginkább amiatt, hogy mennyi részletet találunk róluk a bírák könyvében. És találkozunk 6 olyan bíróval, akiről tényleg csak egy mondatnyi van, vagy 2 mondatnyi. Jürgen is egy ilyen bíróról prédikált korábban, de találkozunk 6 ilyennel, és találkozunk 6 nagy bírával, akinek a történetét akár egy egész részben, vagy több részeken keresztül fejti ki az író. És Éhud az egyik ilyen nagy bíróhoz tartozik, hiszen találunk több részletet róla. De miért nem lehetett akkor Éhudról is csak annyit írni, hogy megszabadította Izraelt? És ezt szeretném ma megvizsgálni, ezt a szakaszt, ami Éhudról beszél. 3 pontot hoztam elétek, és ezeket szeretném megvizsgálni. Az első vázlatpontban a felolvasott igerésznek az első 3 versét, azaz a 12-től a 14. versig. Utána a második pontban szeretném megnézni a tárgyalásnak a nagy részét, ami Éhudról szól, azaz a 15. verstől egészen a 29-ig, vagy még a 30. feléig. És a 3. pontban szeretnék pedig beszélni a békeidőszakáról, ami az utolsó vers második felében van, a 30. vers második felében. És így szeretném megvizsgálni veletek, hogy mit is tanít Isten számunkra ebből az ige szakaszból. Az első, amivel kezdi, az a ciklusnak tulajdonképpen az első lépése. Arról olvasunk, hogy Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. És milyen érdekes, hogy amúgy utána megismétli, hogy mivel Izrael olyat tettek, amit rossznak lát az Úr. Ezt így 2 versen belül 2-szer elmondja, és figyelmeztetlek benneteket, hogy Biblia tanulmányozásnál ez egy nagyon érdekes dolog. Hogyha ismétléssel találkoztok, akkor azt jegyezzétek fel magatoknak, hiszen a Bibliában nincsenek kiemelések, nincsenek aláhúzások, hanem a Biblia szerzői így tudnak hangsúlyozni bármit is. És azt látjuk, hogy azt tették, amit rossznak lát az Úr. És ez nem csak egy olyan szimpla kifejezés, hogy bűnt követtek el. Mert akkor írhatta volna azt is. Hanem azt mondta, hogy amit rossznak lát az Úr. És ezzel kapcsolatban ez azért olyan fontos, mert amikor látjuk a bírák könyvének egészét, akkor a bírákban van egy visszatérő kifejezés, amelyre szintén Adorján is utalt, ami újra és újra megjelenik a könyvben. Hogyha ezt meg akarjátok keresni, akkor a legegyszerűbb módja a bírák könyvének utolsó fejezetének utolsó verséhez lapozni, és megtaláljuk ezt az összefoglalást, amit aztán többször is megtalálunk a könyv során. Ez az összefoglalás így hangzik. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Amit jónak látott. Azt olvassuk tehát, hogy a bírák könyvében egy teljes relativizmus jelenik meg. Mindenki azt csinálja, amit ő jónak lát. Nincsenek abszolút értékek, ebben a korszakban elveszett az, hogy mi az abszolút helyes, és megjelenik az, hogy mi a személyes helyes. Hogy szerintem mi a helyes. Hogy én mit látok jónak. És nagyon érdekes, hogy így a látás kifejezését használja. Ami egyben persze tudjuk azt, hogy valamit meglátni, az jelenti magában azt, hogy felismerni, a gondolkodásmódra is kicsit utal. És itt azt mondja, hogy azt tették, amit jónak láttak. Mindenki a saját szemében. És aztán a látásból kialakult tulajdonképpen egy nézet, és mi ezen a nézeten keresztül vizsgáljuk a világot. Ezen keresztül ítéljük el a dolgokat, vagy épp nem ítéljük el. Mindennyiunknak van egy úgynevezett nézete, egy világnézete akár, vagy csak egy, sokszor szokták így nevezni, hogy egy ilyen előre definiált szemüveggel járunk. Hogy a mi gondolkodásmódunk meghatározza azt, hogy mit látunk, és hogyan látjuk azt. És nagyon érdekes, hogy itt kialakult mindenkinek ez a saját nézete. De ezzel szemben pedig, amikor visszamegyünk a vizsgált ige szakaszunk elejére, akkor azt látjuk, hogy Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. És szintén megjelenik a látás szava. Mert hogy a Biblia beszél arra, hogy Istennek is van egy nézete. És ez a nézet az abszolút nézet, amihez mindenkinek igazodnia kéne. És amikor 2 nézet különbözik, akkor bizony nézeteltéréssel találkozunk. És ez történik itt, tulajdonképpen a fejezet elején, vagy az ige szakasz elején. Van 2 nézet, Izrael fiainak a nézete, hogy szerintük mi helyes, és Istennek a nézete, hogy szerintem mi helyes, és ez a 2 nem egyezik. És már most felhívom a figyelmeteket ezzel kapcsolatban, hogy nekünk is, nekünk is felelősségünk van, hogy megvizsgáljuk a saját nézeteinket. Megvizsgáljuk azt, hogy hogyan végezzük, vagy hogyan nézzük a világot. Hiszen azt láthatjuk, hogy egy olyan korszakban élünk, ahol szintén ez a relatív gondolkodás, ez nagyon is jelen van. ahol nem az van, hogy van egy abszolút jó és egy abszolút igazság, hanem mindenkinek megvan a saját igazsága. Hogy én mit gondolok helyesnek, én mit gondolok jónak. Viszont azt látjuk, hogy ennek a nézeteltérésnek van következménye is. És ezzel kapcsolatban olvasunk tovább, még a 12. versben azt mondja, hogy ekkor az Úr Eglónnak, Moab királynak a hatalmába adta Izraelt. És ez az Eglón szépen elfoglalta a Pálmák városát. Pálmák városa amúgy Jerikó volt, az a Kánaán országának így a közepén helyezkedett el némileg. És Izrael fiai 18 esztendig szolgálták ezt a gonosz királyt, ezt a moábi királyt. És látjuk azt, hogy Isten így próbálta fenyíteni a saját népét, így próbálta nevelni őket. Hogyha őt nem követik, hogyha nem az ő nézetét követik, akkor majd szolgálnak egy másik királyt. És ez is egy nagyon érdekes igazság, amit látunk ilyen szempontból, hogy Izrael fiainál nem úgy működött, hogy na akkor nekem megvan a saját nézetem, akkor én a saját magamat szolgálom. Hanem láthatjuk azt, hogy ha nem Istent szolgáljuk, akkor bizony a bűnt szolgáljuk. És erre kitér amúgy Pál apostol is, és a római levélben szeretnék hozni nektek egy igeverset, a Róma 6.19-et, ahol ezt mondja Pál apostol. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. És nincs másik. Ez a kettő van. Vagy a bűn szolgái vagyunk a halálra, vagy Isten szolgái vagyunk az igazságra. És nagyon érdekes ezt is meglátni, hogy Izrael fiai azt gondolták, hogy ha én azt teszem, amit én jónak látok, akkor az majd az én érdekeimet szolgálja. Akkor majd én leszek a saját magam ura. És Isten azt mondta, hogy ez nem így működik. Ez úgy működik, hogyha a saját magad ura akarsz lenni, akkor rendelek feléd valaki mást, aki lesz a te urad. És azzal csak a bűnt és a halált fogod szolgálni. És ez a két opció van, hogy vagy a halált szolgálod, vagy az Istent szolgálod. Látjuk azt tehát, hogy Izrael fiai ilyen helyzetben voltak. És erről szól tulajdonképpen a bevezető szakasz ennek az igerésznek, hogy elfoglalták Izrael országát, mivel ők bűnt cselekedtek. És ne gondoljuk azt, hogy ez a szolgaság csak olyan volt, mint ahol mi kormányt váltunk, és akkor na majd egy másik kormány irányít. Hanem bizony keményen kellett nekik fizetni, és erről olvasunk továbbra is, hogy oda kellett vinni az adót. És annyi adót kellett vinni, amit embereknek kellett szállítani, nem csak egy ember vitte oda a kis pénzes zsákot, vagy nem is biztos, hogy pénz volt az, hanem egy egész csapat volt, aki szállította az adót oda rendesen. És erre is figyeljünk, hogy attól függ, hogy kit szolgálunk, ugyanúgy áldozatokkal fog járni. Lehet, hogy Isten más áldozatokat vár tőlünk, viszont a halál is folyamatosan szedi tőlünk az adót. És így szeretnék tovább menni, és megnézni azt, hogy mégis Istennek mi a megoldása erre. Vagy hogy mit olvasunk ebben az ige szakaszban. És a második pontnál azt a címet adtam, hogy a Gilgálnál lévő bálványszobrok. Mert nagyon érdekes, hogyha megfigyeltétek az ige szakaszt, akkor ezek a gilgáli bálványszobrok, ezek visszatérnek az ige szakaszban, kétszer jelennek meg. Egyszer megjelennek a 19. versben, ahol azt látjuk, hogy Éhud visszatért a Gilgálnál lévő bálványszobroktól, és egyszer megjelennek a 26. versben, ahol azt látjuk, hogy Éhud elmenekült, és elhaladva a bálványszobrok mellett valahova menekült. És ez a két gilgáli bálványszobri említés, tulajdonképpen ilyen szempontból, ez így három részre osztja a szakaszt. Az első, ami még a bálványszobrok előtt történt, a második, ami a bálványszobrok között történt, az ige szakasz alapján, és egy pedig, ami a bálványszobrok után történt. És ilyen szempontból szeretném megvizsgálni Éhudnak az életét, vagy az Éhudnak a cselekedetét. Azt látjuk, hogy még a bálványszobrok előtt, a 15. verstől, hogy Izrael fiai segítségét kiáltottak az Úrhoz, és az Úr szabadítót támasztott nekik, a benyámini Éhudot, Gérá fiát, aki balkezes volt. És ezzel kapcsolatban érdekes az, hogy Isten ezt a szabadítót támasztotta. És nem olvasunk arról, hogy Isten hogyan támasztotta őt. Hogyan ismerték föl az emberek, akár ő, akár a nép, hogy ő a szabadító. Sőt, az se biztos, hogy Istennek volt egy ilyen konkrét kijelentés, hogy na, ő a szabadító. Lehet, hogy, hogy az egész történet amúgy egy beszámoló arról, hogy Isten hogyan támasztotta tulajdonképpen őt, mert lehet, hogy ők nem is tudták, hogy Éhúd a szabadító, lehet Éhúd sem tudta, hanem ő egy olyan ember volt, aki az adót szállította. És utána, amikor az adót elszállította, akkor sok minden történt, és így vált tulajdonképpen Izrael szabadítójává. De erről nem olvasunk, hogy pontosan hogyan használta őt Isten, vagy hogyan támasztotta őt. Látjuk azt, amit említettem is, hogy ő hordozta az adót. És hogyha figyeltetek a címre, akkor nem véletlenül adtam azt a címet, hogy az adó tanácsadás, mert bizony Éhúdnak az adóval volt dolga. Viszont arra hívlak benneteket, hogy ne ezt Éhúd példáját kövessétek. Az adó az nem ilyen módon fizetődik be, hogy elmegyek, befizetem, utána megölöm, hanem sokkal jobb módja is vannak az adó befizetésének. De hogy Éhúd egy olyan ember volt, akire rá lehetett bízni a dolgokat. Isten egy olyan szabadítót támasztott, aki megbízható volt. Izrael fiai vele küldték el az adót. Ő volt a felelős az adó szállításáért. És aztán látjuk még azt, amit megjegyez Éhúddal kapcsolatban, hogy balkezes volt. Hogy balkezes volt. És nekem édesapám balkezes, és látjuk azt, hogy azért sok mindenben különbözik, például az étkezésben is, hogy kinek hova fér a könyöke. De az a balkezessel kapcsolatban érdekes megjegyezni azt, hogy az Ószövetségben, a Héberben nem azt olvassuk, hogy balkezes volt, hanem azt olvassuk, hogy béna volt a jobb kezére. Hogy ő béna volt a jobb kezére. Vagy hogy a jobb keze vissza volt tartva, tulajdonképpen ez a megfelelő kifejezés, és ezért a bal kezét használta. És lehet, hogy valójában így balkezes volt, és tényleg annyi, vagy születésétől fogva, vagy annyira sokat gyakorolt a bal kezével, hogy úgy tudta használni, mint a jobb kezét, mert látjuk azt, hogy Benjamin törzsében, ahonnan Éhúd származott, ott azért több ilyen ember is volt, ezt a Bírák könyvének végén olvassuk, sőt voltak olyanok, akik konkrétan kétkezesek voltak, akikről azt olvassuk, hogy a parittyát úgy tudták használni a jobb kezükkel, mint a bal kezükkel, hogy ennyire ügyesek voltak. De azt látjuk, hogy ez a bal kezessége, vagy ez a jobb kezességének bénasága, ez abban a korszakban egy ilyen megvetett dolog volt, hogy ő egy béna ember. És milyen érdekes, hogy Isten ezt a különlegességét, hogy neki a bal keze volt a használatos, ezt föl tudta használni. És ebben belegondolhatunk, hogy lehet, hogy nekünk is vannak gyengeségeink, lehet, hogy nekünk is vannak olyan dolgok, amikben esetleg kicsit bénák vagyunk. De ne felejtsük el azt, hogy Istennek ez nem akadály, hogyha ezt akarja használni. Sőt, nagyon sokszor ezt akarja használni. Pont azért, hogy ne a mi dicsőségünkre legyen, amit végez velünk, hanem ismerjük fel egyből, hogy ez az ő dicsőségére van, hogy ez magunktól nem ment volna. És így nagyon érdekes, hogy Éhúdnál ezt használja fel Isten. Azt mondja, hogy az ő bal keze volt az, ami szerepet játszott ebben a szabadításban. Viszont az is érdekes, ami nincs leírva Éhúdról. És ezt is érdekes megfigyelni, mert ahogy olvassuk egyben a Bírák könyvét, úgy sokszor visszatérnek motívumok. És most nem a ciklikusságra gondolok, hanem sokszor visszatér például az a motívum, hogy amikor Isten egy szabadítót támaszt, akkor az ő lelkét adja arra a szabadítóra, és a lelke által munkálkodik. És akkor az a szabadító azt teszi, amit Isten lelke mond neki. Nagyon érdekes, hogy ebben a harmadik fejezetben szerintem nem véletlenül van előtte egy másik bíró is megemlítve, mégpedig Otniél, akinél azt olvassuk, hogy az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Az Úr lelke szállt rá. És ez a kifejezés ez nagyon is hiányzik Éhúdnál. Hogy Éhúd egy szabadító volt, Isten őt elhívta, hogy szabadítson, viszont az ő lelke nem szállt rá. És ennek mondta az a nagyon nagy tanulsága, hogy a mi életünkben is, amikor valami szolgálatra elhív Isten, vagy valamilyen feladatra elhív Isten, akkor maga az elhívás nem elég. Maga az elhívás az nem visz téged sehova. Hanem az visz téged, hogyha folyamatosan közben Istentől függsz. Hogyha Isten lelkére figyelsz. És ez egy nagyon nagy figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy maga az elhívás az nem elég. Nem egy kezdeti löketet ad Isten, hogy na akkor innentől csináld a magad módján, hanem egy olyan kezdeti löketet ad Isten, hogy elindítalak, de közben te folyamatosan figyelj rám. Folyamatosan függél tőlem. És ez hiányzott Éhúdnál is. És Éhúddal kapcsolatban amúgy a szakértők, vagy a teológusoknak nagyon megoszlik a véleménye, hogy vajon amúgy helyes volt, amit tett, vagy nem volt helyes. És azt látjuk így az ige szakaszban, hogy az egyiket sem mondja. Nem mondja azt, hogy na most Éhud ezért nagyon jó volt, hogy ezt megcsinálta, sőt a Bibliában sehol nem utal vissza rá, hogy ő mennyire helyeset tett, de nem is ítéli el sehol. És talán pont ez az egésznek a rejtélye, hogy na akkor most helyes volt-e vagy sem. És éppen kicsit talán afelé húzok, hogy annyira nem volt helyes, mégis Isten fel tudta használni, pont azért, mert az ő lelke nem volt ott. Hogy nem az ő lelke vezette erre, hanem a saját emberi szándéka. Láthatjuk azt, hogy tehát ezek történnek így az első gilgáli bálványszobrok mellett elhaladás előtt, hogy Éhudot elhívja Isten, Éhud az, aki az adót szállítja, és Éhud csináltat magának egy kardot, amit a jobb csípőjére köt, hiszen hogyha a bal kezét használja, akkor a jobb csípőjéről tudja előrántani, és akkor úgy fogja használni. Mindenki, aki jobbkezes volt, az a bal csípőjére kötette. És ez nagyon érdekes lesz aztán, mert Isten ezt használja fel, ugyebár olyan módon, hogy amikor bemegy egy királyhoz, bemegy egy vezetőhöz, azért ugyanúgy végig tapogatják, mint a mai világban egy biztonsági ellenőrzésnél, de általában az emberek jobb combját megtapogatták, hogy nincs ott kard. Vagyis a bal combját, bocsánat, a bal combját megtapogatták, hogy nincs ott kard, hogy elő tudja rántani a bal kezével. És valószínűleg nem olvasunk erről, de ahogy bevitte az adót a királynak, akkor azért nem annyira tapogatták meg a bal combját, hiszen senki sem számított rá, hogy ő a bal kezét, vagy a jobb combját, hogy ő a bal kezét fogja használni. És ezért így vitte el az adót tulajdonképpen Éhud Eglonnak, Moab királyának. Eglon volt az a király, aki uralkodott Moab fölött, és ilyen módon uralkodott Izrael fölött is. Eglonról azt olvasjuk, hogy ő egy jól megtermett ember volt. Vagy ahogy a Biblia mondja, egy jó kövér ember volt. És hogy tele volt hájjal tulajdonképpen. És amikor Éhud bemegy hozzá, akkor ő a kis külön szobájában tartózkodik, és Éhud, amikor visszatér ezektől a bálványszobroktól, visszafordulna, hogy teljesen hazamenne, akkor azt mondja a királynak, hogy titkos beszédem van veled, ó király. És Éhuddal kapcsolatban amúgy meg kell jegyeznünk azt, hogy ő nem a szavak embere volt. Vagyis, hogy itt az ilyen szakasz alapján nem. Előző héten, amikor Jeftéről beszélt Adorján, akkor láthattuk azt, hogy Jefté azért a szavaival is rendesen próbált hadakozni, érvelt, jó sok monológot mondott, vagy bevezette Izrael történetét tulajdonképpen. Éhud viszont háromszor szólal meg ebben az ige szakaszban. Először azt mondja, hogy titkos beszélem van veled, ó király. Azaz azt mondja, hogy egy négy szem közt szeretnék veled beszélni. Utána kiküld a király mindenkit, és ő bemegy a királyhoz, és azt mondja, hogy Istentől hoztam üzenetet neked. Istentől hoztam üzenetet neked. És ennyit mond. És tudjátok, mi a király, az Istennek az üzenete? Azt, hogy a hasába döf egy kardot. Ez az Istennek az üzenete, még pedig olyan módon, hogy az Istennek az üzenete bizony ítélet. Ítélet. És ez az Istennek az első üzenete. Azt mondja, hogy bizony a bűnért ítélet jár. A gonoszságért ítélet jár. És nincsen egyetlen olyan ember se, akinek ne járna ítélet. Hanem mindannyian ítélet alatt vagyunk, hiszen bűnös emberek vagyunk. De viszont nagyon érdekes, ahogy tovább megy, és a gilgáli bálványszobrok elhaladta után valami mást mond Éhud. Előtte szépen elteszi láb alól a királyt, megöli őt, beledöfi a kardot a hasába, és amúgy nagyon érdekes az is, hogy itt azok a kifejezések, amik ott olvasunk, ezeket így a Bibliában egyszer használatos szavak, nem találjuk meg sehol máshol őket a héberben, és lehet amúgy sokkal csúnyábban is kifejezni ezeket, amik itt Eglonnal történnek, hogy kifordul a bele, meg hasonlók, de nem részletezem, hanem Éhud szépen hidegre teszi a királyt a hideg szobában, és utána kimegy, bezárja maga után az ajtót, és elmenekül. És amíg a szolgák késlekednek, hogy mi történik a királlyal, addig Éhud elhalad a bálványszobrok mellett. És a bálványszobroktól egészen Efraim hegyvidékéig megy, ahol ismét megszólal, és azt mondja Izrael népének most már, vagy Efraim törzsének, Efraim egy nagyon nagy törzs volt abban az időben, és azt mondja, hogy a 28. versben, Kövessetek gyorsan, mert az Úr kezetekbe adta ellenségeteket, Moábot. És Istennek ez a második üzenete. Az, hogy ő szabadítást ad. Hogy van szabadítás. És Istennek ez, az üzenet, ez a két üzenete, ez mindig összetartozik. Hogy először az ítéletről szükséges beszélni, hiszen hogyha nincs, ha nem beszélsz ítéletről, akkor nincs miből megszabadulni. Istennek az első üzenete az ítélet, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és ezért ítéletet érdemlünk. Viszont Istennek nem ez a teljes üzenete, hanem folytatja azzal, hogy van szabadítás is. És itt Izrael számára a szabadítás az volt, hogy meg tudtak szabadulni ettől a moábi néptől, ettől a zsarnok királytól, aki elnyomta őket, és le tudták győzni őket. Viszont a mi szabadításunk az teljesen más. A mi szabadításunk Jézus Krisztus által van. Hiszen mi is ugyanúgy, mint Izrael fiai, folyamatosan vétkezünk Isten ellen. És ugyanúgy bűnt követünk el, és ezért büntetést érdemlünk. Ítéletet érdemlünk. De Istennek a szabadítása az Jézus Krisztus által mindannyiunk előtt ott áll. És Jézus Krisztus egy olyan király volt, akit szintén megöltek. Akárcsak Eglont, Moab királyát. Viszont Jézus Krisztus nem úgy végezte, mint Eglon királya, hanem ő föltámadt. És milyen érdekes lenne a történet, vagy éppen milyen szomorú lenne a történet, ha előre haladva az evangéliumok végére, akkor János evangéliumában azt olvasnánk, hogy Péter és János futott a sírhoz, ahol el volt hengerítve a kő, és azt találták, hogy Jézus ott feküdt a padlón holtan. Ahogyan itt Eglon. De nem ezt találták. Hanem azt találták, hogy Jézus bár meghalt, meggyilkolták ilyen szempontból, megölték, viszont az ő története az nem ér itt véget, hanem ő legyőzte a halált, ő feltámadt a halálból, és így képes szabadulást hozni a népnek. És képes szabadulást hozni számunkra is, hogy akik a bűneik alatt küzdködnek még, akik ítéletre várnak, azoknak is kínál Isten szabadulást. És lehet Istenben bízni, lehet Jézushoz jönni, és megvallani mi bűneinket, és letenni az ő kezébe, mert ő szenvedett a mi bűneinkért. Ő vállalta helyettünk. És így képes szabadulást hozni a mi bűneinkből. Láthatjuk tehát azt, hogy Izrael számára a szabadulás, ez ennek a népnek a legyőzése volt. Legyőzték ezt a moábi hadsereget, valószínűleg azt a hadsereget, ami így Izrael területén tartózkodott, ezt a 10 000 moábi erős férfit, erős harcost, és utána tulajdonképpen Moábnak már nem volt hatalma Izraelen, hanem Izrael egy szabad ország lett újra, és így olvassuk, hogy béke lett az országban 80 esztendeig. És még egy pont van, amiről szeretnék veletek beszélni, mégpedig ennek a békének a korszakáról. Mert nagyon érdekes, hogy ahogy Éhúdról nem olvassuk azt, hogy rászállt volna Isten lelke, és úgy cselekedett volna, úgy Éhúdról még egy dolgot nem olvasunk, amit pedig a bírák könyvében sokszor olvasunk. Mégpedig azt, hogy Éhúd lett Izrael bírája 80 esztendeig, és béke lett az országban erre az időre. Mert nagyon sok másik bíránál azt olvassuk, hogy megszabadították a népet, és utána ők lettek a népvezetői, vagy az ország egyes területének vezetői, mert sokszor a bírák csak egy-egy területen bíráskodtak, vagy bíróskodtak, és Éhúdnál ez kimarad. Ő elvégzi a szabadítást, és utána nem olvasunk róla semmit, hanem csak azt, hogy béke lett az országban. És abba gondoltam bele, hogy sokszor így állunk mi is Krisztussal. Így állunk sokszor a szabadítással, hogy jó, legyen ez. Legyen, szeretnénk azt, hogy Krisztus megszabadítson bennünket a bűneinkből. Szeretnénk azt, hogy ne szenvedjünk többet a bűn szolgasága alatt, hanem szabaduljunk meg. A szabadságra mindannyian várunk. Viszont arra sokszor nem várunk, hogy Krisztus átvegye az irányítást az életünk fölött. Az ő szabadítását várjuk, de az ő uralmát kevésbé. És így érdemes talán elgondolkodni azon, hogy a mi életünkben Krisztus az csak egy szabadító, vagy egyben az életünk bírája is, az életünk vezetője is. Az életünk királya is, aki napról napra meghatározza, hogy mit teszünk. Aki folyamatosan mondja nekünk, hogy merre megyünk, és mi pedig engedelmességgel figyelünk rá. És ez a nagy különbség egy szabadító és egy bíró között. hogy a szabadító csak elvégzi a szabadulást és szabadságot hoz. A bíra pedig elvégzi a szabadulást, és utána az irányítást is megadja, utat mutat, hogy hogyan kell Isten szerint élni. Itt tehát érdemes elgondolkodni a saját életünkben, hogy hogy állunk így Krisztussal. Vagy ő csak szabadító számunkra, vagy ő vezeti az életünket is. És végül szeretnék visszatérni arra az első kérdésre, hogy akkor miért is van ilyen részletesen leírva Jéhú története. Hogy miért találjuk azt, hogy nem csak összefoglalja, amit tényleg el is mondtam, hogy Jéhú elment, megszabadította Moábtól Izraelt, és béke lett az országban. És erre azt tudnám mondani, hogy ezekből a részletekből, amiket most így megfigyeltünk, ezekből Isten nagyon sok mindent tanít. De mellette szeretnék visszamenni szintén a római levélhez, és onnan is felolvasni nektek egy verset, mégpedig a római levél vége felé, a 15. fejezet, 4. versét. Mert azt mondja itt Pál apostol, hogy mert amit korábban megírtak, amit tanításunkra írtak meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. És én nem hiszem azt, hogy a Bibliában bármelyik történet feleslegesen lenne belerakva. Feleslegesen lenne részletezve. Éhúdnak is pont ez a célja, hogy az ő történetét vizsgálva vigasztalást és türelmet nyerjünk. És reménykedjünk. Mert hogy ez a bíra, aki itt eljött, talán a saját munkája, saját akarata szerint cselekedett. De eljött Krisztus, akiben reménykedhetünk, és eljön Krisztus a jövőben, aki nem csak a szabadítást végezte el, hanem egy örökkévaló uralma is lesz. És ez ad számunkra türelmet, hogy elviseljük ezt a gonosz, relatív világot. És ez ad számunkra vigasztalást is a nyomorúságban, amikor küszködünk, amikor esetleg egy bűnnel küszködünk, hogy van szabadulás, és van egy igazi király, egy igazi bíró, aki el fog jönni. Így gondolkodjunk tehát Éhud leírásáról, Éhud szakaszáról. És befejezésül hoztam nektek 3 kérdést, amit hazavihettek magatokkal, ami lehet gondolkodni, hogy ezzel az ige szakasszal kapcsolatban mi hogyan állunk a saját életünkben. Az a 3 kérdés közül az első így fogalmaztam meg. Hogy neked mi alakítja a nézetedet arról, hogy mi a helyes? Neked mi alakítja a nézetedet arról, hogy valójában mi a helyes? És beszéltünk arról, hogy Izrael fiai azt tették, amit ők jónak láttak, és közben meg Istennek is volt egy látása. Így tehát tegyük fel a kérdést magunknak, hogy nekünk mi alakítja a nézetünket arról, hogy mi a helyes. A második kérdés, amit megfogalmaztam számodra az, hogy a szolgálatban a szolgálatodat csak Istennel kezdted el, vagy folyamatosan függésben vagy Istentől? A szolgálatodat csak Istennel kezdted el, vagy folyamatosan függésben vagy Istentől? Itt Éhúddal kapcsolatban beszéltünk az ő szolgálatának elhívásáról, és arról, hogy nem annyira figyelt Istenre, nem szállta meg az ő lelke, hogy vezesse a szolgálatban. Tehát a mi szolgálatunkat csak Istennel kezdtük el, vagy folyamatosan függésben vagyunk Istentől? A harmadik kérdés pedig a harmadik ponttal volt kapcsolatos, vagy lesz kapcsolatos, mégpedig úgy, hogy a te életednek melyik területe fölött még nem engedted át az irányítást Krisztusnak? A te életednek még melyik területe fölött nem engedted át az irányítást Krisztusnak? Vagy a te életedben Krisztus szabadító, vagy ő valójában az uralkodó? A te életednek melyik területe fölött még nem engedted át az irányítást Jézusnak? Vigyük magunkkal haza ezeket a kérdéseket, gondolkodjunk, imádkozzunk, és vigyük Isten elé a válaszunkat imádságban. Imádkozzunk. Istenünk, leborulunk előtte, és magasztalunk téged, mert te vagy a királyok királya, te vagy az uraknak ura. Magasztalunk téged a te ígédért, amelyben kijelentetted számunkra a te akaratodat, és magasztalunk azért, mert a te ígéd még mindig élő, ható és maradandó, és képes üzenetet mondani nekünk még a mai világban is, képes átformálni az életünket. És szeretnénk így rád figyelni. Köszönjük azt, hogy te fiadra mutatsz rá folyamatosan. Köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük az ő váltságmunkáját, az ő halálát és feltámadását, aki által veled való közösségünk lehet. Köszönjük azt, hogy a gyermekeid lehetünk, és hogy várhatjuk azt a reménységet, hogy egyszer az örökké valóságot veled töltjük. És szeretnénk így formálódni a mai világban, ahogy készülünk erre az örökké valóságra, hogy minél inkább te szerinted való életet éljünk. Szeretnénk a te szolgáid lenni az igazságra, hogy téged kövessünk minden helyzetben, szeretnénk tőled függeni, és szeretnénk figyelni arra a látásmódra, amelyet te kínálsz számunkra. Kérlek, segíts nekünk mindenben ahhoz igazodni, amit te tartasz helyesnek. És köszönjük Krisztus szabadítását, és megvalljuk azt, hogy nagyon sokszor nem engedjük át az irányítást neki. De a segítségedet kérjük, hogy ebben tudjunk változni. Tudjunk mindent letenni a te lábad elé, és tudjunk mindent átadni neked. És nem a mi akaratunkra figyelni, hanem arra, amit te akarsz. Szükségünk van rád minden egyes pillanatban. Légy velünk, és változtass meg bennünket. Formálj át minket a te fiad képére. Jézus nevében. Amen.